A prédikáció alapigéjét a Máté evangélium a 9. fejezetének 9. versétől a 13. verséig olvasom. Ezt a hosszabb igeszakaszt és annak magyarázatát helyünkön maradva figyelmesen hallgassuk. Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: kövess engem! Az felkelt és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak: miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez: irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Kedves testvérek, néhány napja beszélgettem valakivel, aki finom kritikát fogalmazott meg, legalábbis én így éreztem, a prédikációnkkal kapcsolatban, mert túl sokat mondjuk szerinte, hogy Jézus segít, de igazából nem mondjuk meg, hogy miben, meg valójában talán nem is biztos, hogy ez így van. Hát ezt a szívemre vettem, és úgy gondolom, hogy erről konkrétabban és többet kell prédikálnunk is, meg főleg megtapasztalnunk és átgondoltunk ezt a helyzetet és ezt a valóságot, mert most, hogy az első hónapban vagyunk a Biblia évében, és arról tanítottam én magam is, hogy Jézus az, aki segít nekünk a Bibliát megismerni és megérteni. Most folytatnám ezt a gondolatot, és éppen a Máté elhívásának a történetével és az ott elhangzott igékkel megerősítve próbáljuk megfigyelni, hogy hogyan is tud Jézus segíteni nekünk az életünk helyzeteiben, és hogyan segít minket arra, hogy jobban és jobban megismerjük az igének a valóságát és értelmét. Azt gondolom, hogy az első segítsége Jézusnak az életünkre nézve az, amit a közmondás úgy mond, hogy madarat tolláról, embert barátjáról. A barátaink azok nagyban hatnak ránk, és egyre inkább hasonlítunk, és kezdünk hasonlítani hozzájuk. Minél több időt töltünk velük, és minél szorosabb kapcsolatba kerülünk velük, annál inkább észre is veszik rajtunk, talán még a hanghordozásunkban, szókincsünkben, kifejezésünkben is, hogy kivel töltünk időt, és ki az, akire figyelünk, és aki számít nekünk. Hát ezt fejezi ki ez a közmondás is, hogy a barátok azok befolyásolják a egymást, és nem csak külsőségekben, ha bármely úgy is, hanem jellemükben, viselkedésmódjukban is. És azt gondolom, hogy erre van talán az először is igen-igen nagy szükségünk, hogy barátaink legyenek, és olyan barátaink legyenek, akiktől jót tanulhatunk, akik jó hatással vannak ránk. Mert olyan sok minden rossz hatás ér minket ebben az életben, olyan kevés értékes kapcsolatunk van, és egyre kevesebb, és meg kell ezeket becsülni. És ezért olyan nagy kincs, ha valaki Jézussal tud kapcsolatba jutni, hogyha ő lesz a barátja, és ez lehetséges. Ez valóságá válhat éppen a Biblia alapjain keresztül. Éppen a Biblián keresztül kerülhet Jézus olyan közel hozzánk, és kerülhetünk vele olyan napi kapcsolatba, hogy egyre inkább csodáljuk, egyre inkább beletöltünk időt, és egyre inkább átvesszük az ő élet stílusát, felfogását, még talán szavait is, viselkedésmódját is. És én, ahogy telnek az évek, mióta a Bibliával foglalkozom, ezt tapasztalom, hogy ezt nem tudom megunni. Ezt be nem tudok kevésbé csodálkozni emiatt, és nem tud kisebb örömmel eltölteni, amikor úgy Jézussal találkozom a Biblia lapjain keresztül, mint évtizedekkel ezelőtt. Sok minden már ismerő, sok mindent már másképpen gondolok én magam is a Szentírás értelméről, lényegéről, de a Jézus személye az mindig elvarázsol, és mindig megdobogtatja a szívemet, és mindig csodálattal tölt el. Hát nézzétek meg itt például ebben a jelenetben őt. Micsoda szabad és felnőtt emberként jelenik itt meg. Aki nem törődik azzal, hogy mit mondanak a többiek. Akinek van egy célja, egy elképzelése az életről. Aki ezt bátran képviselni meri és tudja, vállalva a következményeket, illúziók nélkül, és mégis egyértelműen és következetesen, nem megkeseredve, hanem mondhatni derűsen és magától érthetődően. Olyan kevés felnőtt emberrel találkozik manapság az ember. Olyan sokan vannak még 40 éves korukban is, akikről azt látjuk, hogy még nem értik, hogy mi az életüknek az értelme, még keresik magukat, és még mindig nem találják. És akkor itt van Jézus, akiről azt sugárzik, ha egy kicsit is megismered, hogy ő tudja, hogy miért van ezen a világon. Tudja, hogy mi az életének a célja és az értelme. Tudja, hogy akár még a halál felé menve is, a kereszt felé indulva, lehet boldogan élni, és lehet teljes életet élni. Irigylésre méltó számomra ez. És irigylésre méltó számomra az az önálló felnőtt gondolkodása mellett az a figyelmesség és ez a gyengédség, amit megfigyelhetünk itt benne. Hogy ő észreveszi az embereket, és úgy tudja őket megszólítani, hogy azok is ezt megérzik róla. Ezt Máté evangélista is kifejezi a szövegében. A többi evangélista csak azt írja erről, hogy Jézus találkozott egy vámszedővel, vagy egy Lévi nevű vámszedővel, ez a megnevezése itt általában Máténak, és itt ebben az evangéliumban pedig azt olvastuk, hogy amikor Jézus továbbment, onnan meglátott egy embert ülni a vámnál. És ez a mély értelmű és kifejezi, hogy egy embert lát meg Jézus benne. Nem a foglalkozását látja, mint ahogy a többiek, még a többi evangélista is. Nem az a fontos neki, hogy most ő egy vámszedő, akit mindenki utál, megvet, akit nem hívnak meg a rokonok a lakodalmakba, akikkel nem ülnek egy asztalhoz se szívesen, aki már beletörődött is ebbe, hanem egy embert lát meg. Egy embert, aki vágyna valami szebbre, valami jóra, valami másra, aki szeretne kitörni abból az életformából, amiben van, de már nem tud, már belefásult, már beletörődött. De Jézus ezt észreveszi rajta. Meglát egy ember. És milyen gyengéden foglalkozik aztán később is vele, amikor meghívja az asztalához nem csak őt, akit elhívott, hanem a barátait is. A régi társaságát is. Ők is oda mehetnek, és ők is érzik, hogy Jézus rájuk is odafigyel, és nem zavarja el őket, hanem bennük is észreveszi az embert. Bennük is észreveszi a vágyódást, a kívánságot egy új, egy más élet iránt. És ugyanakkor, amikor Jézus ilyen gyengéd, mégis mennyire kemény és egyértelmű is tud lenni, akkor jönnek a farizeusok, és finnyáskodnak, neki ugyan nem mernek szólni, csak a tanítványainak, hát ezt is ismerjük, ugye, de Jézus megválaszol nekik, hogy ti meg menjetek el és tanuljátok meg ezt, hogy mit jelent, amit Hóseás ír, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Ebben az elküldésben megmutatkozik Jézusnak a másik nagy ajándéka, és a másik nagy segítő volta, hogy a barát mellett ő tud tanító is lenni. Tudja tanítani az embereket, és erre is nagy szükségünk van, hogy valaki tanítson minket, valaki megmutassa azt, hogy milyen is a helyes életünk, és mire is van igazán nekünk szükségünk. És Jézusban ezt is meg tudjuk találni. Igaz, hogy ez a fajta tanítása, amit most itt első pillantásra látunk, nem annyira kedves és egyértelműen üdvözlendő, mert itt elküldi ezeket az embereket. Azt mondja, hogy menjetek el, és tanuljátok meg a Bibliából. Tanuljátok meg Hóseás prófétától. Érezzük ebben ezt a szomorúságot és a bosszankodást is, az írástudók érthetlensége fölött. Egy kicsit azt a reménytelenséget is kihalljuk belőle, amit a Lázár történetéből érzünk, amikor a példázat szerint Lázár könyörög Ábrahám kebelén, hogy hadd menjen valaki vissza a halottak közül, és hadd mesélj el a testvéreinek, hogy hát mi is vár rájuk, hogyha nem figyelnek oda a törvényre, és a Isten szerint való igazságot nem tartják fontosnak, és nem veszik komolyan. És akkor az a válasz rá, hogy van nekik Mózesük és prófétáik. És azokra sem hallgattak. Miért hallgatnának egy valakire, aki a halottak közül menne vissza hozzájuk? Tehát van ebben egy ilyen szomorúság, hogy menjetek és tanuljátok meg. Először. És akkor majd, ha megtanultátok, akkor gyertek vissza. Nem annyira vigasztaló ez, eszembe jutott a készülés közben egy már elfelejtett története, még a fiatal katona voltam, amikor valamelyik eltávozás kapcsán sorba állítottak bennünket, és a parancsnok, akivel nem voltunk nagyon jó viszonyban, az engem kiállított, és aztán visszazavart, hogy pucoljam ki a cipőmet. És akkor én, persze ki volt pucolva a cipőm, de megint kipucoltam, és akkor visszajöttem, és akkor megint elküldött, hogy menjen el, és akkor pucolja ki. És nem tudtam, hogy mi baja van vele, és ez egy fájdalmas emlék volt. Aztán valaki segített, hogy próbáljam meg bekenni a gumitalpat is bokszal, jó vastagon, és akkor lehet, hogy az volt a baj, hogy nem volt pont egyszínű a... Noha tiszta volt, de nem úgy nézett ki, és akkor ebbe lehetett belekötni, és akkor hallgattam rá, bekentem a széleit vastagon, és akkor egyforma barna lett minden, és akkor az úgy jó volt neki. De ezt nem mondta meg, hogy mi baja van, csak mondta, hogy menjek el, és akkor oldja meg a problémámat. Hát nyilván ez az elküldés, ez egy figyelmeztetés is lehet, és az is volt az én számomra is, hogy majd jól vigyázzak, hogy viselkedek ezután. Jézusnál is van egy ilyen érzésem, hogy azt mondja, hogy hát először menjetek el, és akkor tanuljátok meg tőle. Van egy lemondás, egy ilyen reménytelenség is ebben, hogy velük talán nem lehet már mit kezdeni. Hogyha tőlük nem tanulták meg a prófétáktól azt, hogy miért ül ő együtt a bűnösökkel, és miért osztja meg vele az asztalát és az életét, vagy velük, hogyha ők még mindig ha úgy gondolják, hogy ezeknek nem jár ez, és ezek méltatlanok, és ők különbek sokkal náluk, akkor nem lehet velük mit kezdeni. Sokszor félek attól, hogy Jézus talán néha ránk is, vagy esetleg én rám is így gondol, hogy velem már nem lehet mit kezdeni. Hogyha nem tanultam meg eddig a leckét, akkor tőle se fogok tanulni semmit. És van egy ilyen félelmetes lehetőség azért, hogy annyira úgy gondoljuk, hogy mi ismerjük a Bibliát, és tudjuk, hogy milyennek kell lenni egy kereszténynek, meg milyennek kell lenni akár Jézusnak is, hogy mit lehet tőle meghallani, hogy már igazából nem is vagyunk rá kíváncsiak, és nem is tud nekünk semmit mondani. És akkor azt mondja, menjetek és tanuljátok meg rendesen. Akkor fedezzétek fel benne azt, hogy mi is van ott leírva. Miről is szól ez az egész? Pont azok vannak ilyen szempontból a legnagyobb veszélyben, akik a legmagabiztosabbak és a leginkább tudni vélik, hogy mit is olvasnak a Bibliában, és mi is van abban. Segítsen minket a Szentlélek Isten abban, hogy ne legyünk ilyenek. Hogy ne mondja Jézus azt nekünk, hogy na menjetek el, és akkor tanuljátok meg magatoktól. Hanem mondja azt nekünk, amit aztán a Máté evangélium két fejezetével később mondja a Máté 11-ben, hogy jöjjetek én hozzám, mindnyáj. És tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. vegyétek meg az én igám, vegyétek magatokra az én igámat. Mennyivel más, hogyha Jézus így szól hozzánk, hogy jöjjetek hozzám, és tanuljátok meg tőlem. És mennyivel könnyebb lenne, hogyha rá tudnánk figyelni. Hogyha nem húzogatnánk a szánkat, hogy hát mit akar ez nekünk mondani. Tanulok én mástól. Sok mindent tudna nekünk tanítani, hogyha tőle akarnánk tanulni. Hogyha azt akarnánk meghallani, amit ő akar nekünk mondani. Hogyha ő lenne a mi példaképünk, és örömet találnánk az ő társaságában. És nem ítélkeznénk fölötte, hanem meghallanánk azt a halk és szelíd hangot, és megértenénk az ő üzenetét, ami ezen a hangon keresztül szól hozzánk. Ilyen nagyszerű dolog az, amikor Jézus így tanít bennünket, hogy magához hív. Sőt, ahogy lehajol hozzánk. Luther Mártonnak van egy szép képe erről, hogy olyan ez az élet, mint amikor az ember toporog egy nagy fal előtt, és nem tud rajta keresztül ugrani az örök életbe, erre gondol ő, és retteg a haláltól, és akkor Jézus jön, és akkor lehajol, és a hátára ugorhatunk, és onnan ugorhatunk át a falon. Jézus engedi, hogy a hátára ugorjunk, lehajol elénk, hogy ezt tette meg, és hogy így segít bennünket, hogy amit mi nem érnénk el, azt vele együtt elérhetünk. Amit mi nem értenénk meg, azt vele együtt, az ő hátára lépve, a hátára ugorva, azt elérhetjük. Mert ő erre hajlandó. Ezért ül le az asztalhoz együtt a vámszedőkkel, hogy segítséget nyújtson nekik. Hogy ők is fölemelkedhessenek, hogy megszabadulhassanak, hogy lehetőséget kapjanak legalábbis arra, hogy megszabaduljanak a régi életükből. Jézusnak ez az úton levése annyira megható újra és újra, hogy nem várja meg, hogy hozzá menjenek az emberek, noha mennek sokan is hozzá, és azokból is válogathatna bőven, hanem elmegy. Elmegy és megszólít. Megszólít, tanítványát tesz olyanokat, akik soha nem mennének hozzá. Ez a vámszedő soha nem ment volna Jézushoz, ha ő nem keresi föl. Ő ült volna továbbra is az asztala mellett, és számolgatta volna a bevételt, és közben álmodozott volna egy új életről, és szomorkodott volna a szíve mélyén, a maga kivetettségén és megvetettségén, és azon gondolkodott volna, hogy mennyire nem ér semmit az ő gazdagsága, de nem mozdult volna meg. De Jézus oda megy hozzá, és elhívja. Oda megy hozzá, és megszólítja. Amikor bennünket is fölkeres, akkor adjunk hálát ezért az ő lelkületéért, ami ma is megvan benne. És vegyük észre, hogy talán bennünket is erre akarna használni, hogy elmenjünk. Elmenjünk másokhoz, akik nem mozdulnának maguktól, de várnának bennünket. Várnák ezt a megszólítást, ezt az új életre való hívást. Talán bennünk kevés a bátorság ehhez, hogy megkérdezzük tőle, hogy akarsz-e egy új életet? Hogy át akarod-e adni az életedet Krisztusnak? Mert lehet, hogy csak éppen erre lenne szükségük, erre a hívásra, és aztán egyszer majd erre a kérdésre. És a harmadik, hogy Jézus hogyan segít bennünket, a tanításán túl, az élete példáján túl, úgy gondolom, hogy ő tényleg orvos. Tényleg orvos is, aki valóban tud az emberek szükségein segíteni, és az ő betegségeiket gyógyítani. De azt is gondolom, hogy a legnagyobb betegségünk, amire ez a leginkább szükségünk van az ő segítségére, és ami sok minden betegségünknek a gyökere és az alapja, a nyomorúságainknak biztosan, az az Isten hiány. És így mondanám, hogy Jézus az Isten hiánynak az orvosa. Jézus mellett meggyógyul az, amit a Hóseás is mond, hogy az Ádámban valahogy elszakadtunk az Istentől. És azóta hiányzik nekünk. Nem akarok erről most egy előadást tartani, és a prédikáció keretében egy másik prédikációt elmondani, hogy mit is jelent, és miért ez az Isten hiány bennünk, de mostanában ezen csodálkozom, és ezen gondolkodom sokat, hogy hogyan is gyógyítja Jézus az Isten hiány betegségünket. És azt veszem észre, és azon csodálkozom újra és újra, hogy nem úgy, ahogy sokan gondolják, és ahogy én is gondoltam korábban, hogy ad olyan különleges pillanatokat, élményeket, tapasztalatokat, amikor mintegy kiemelkedünk ebből a földi világból, és átterülünk egy pillanatra a mennybe, és akkor ott, ebben a boldog percben, vagy boldog percekben valahol máshol vagyunk, és akkor elszakadunk ettől a földtől, és akkor minden más lesz. És aztán utána visszajutunk persze újra a hétköznapokba, és akkor megint ott kirlódunk egy darabig, és várjuk azokat az újabb perceket, amikor esetleg egy közösségben, egy istentiszteleten, vagy az éneklés közben, vagy az imádságaink közben újra fölemelkedhetünk a földről egy kicsit, és eljuthatunk, legalábbis megérezhetünk valamit a mennyország ízeiből. És itt van a történetben azt látom, hogy ez nem így van. Ha Jézus oda megy közéjük, és meghív őket az asztalához, és ott együtt vannak, és oda mennek a vámszedők, és a bűnösök, és azt érzik, hogy ott van Isten köztük. Ott van Isten az asztal mellett. Ott van Isten a hétköznapjaikban. És ha ezt meg tudjuk érteni, és Jézus meg tudja ezt tenni velünk, hogy felfedezzük a hétköznapjainkban az Istent, az ő szentségét, a mi hétköznapi életünkben, a maga hétköznapiságában, az egyszerűségében, a természetességében, a mindenféle különlegességektől való mentességében is, akkor meggyógyul az életünk. Akkor meggyógyítja azt a hiánybetegséget, ami betegé tett bennünket. Hogyha észre tudjuk venni, hogy itt van velünk. Itt van velünk a gyermekünknek a mosolyában, a férjünknek, vagy a feleségünknek az ölelésében. Itt van velünk a barátaink kézszorításában. Itt van velünk a szélben és a napsütésben, és ez mind az ő jelenlétének a valósága és a tükröződése. De nem is csak tükröződése, hanem ő tényleg itt van közöttünk. Amit nem érzünk és nem látunk, mert megbetegedtünk. Mert képtelenek vagyunk megérezni és fölfogni Istennek a valóságát ebben a világban. Hát Ádámban elszakadtunk tőle, ahogy mondja a próféta. És Jézus ezt meg tudja gyógyítani. És vele és mellette ezt át tudjuk élni újra, hogy itt van Isten köztünk. Nem a különleges dolgokban van közöttünk, hanem az egyszerű dolgokban. Nem a misztikus füstben és a fényben van a szentség, hanem a mindennapban, a hétköznapban is ott van az Isten szentsége. És ugyanolyan áhítattal nézhetjük ezt meg, és pillanthatjuk ezt meg, hogyha Jézus meggyógyít minket, és felnyitja a szemünket erre. És akkor minden más lesz. És akkor nyilván külső jelei is lesznek ennek a gyógyulásnak. Sokféle betegségünk el fog múlni ettől. Némelyek megmaradnak. De talán ezekben a megmaradó betegségekben is észrevehetjük az Istennek a jelenlétét és a szentségét. Ilyen nagy gyógyító ő, úgy gondolom. És ez igaz. És erre vágyom is, hogy megértsük ennek a titkát, és ezt tudjuk hirdetni, képviselni, továbbadni, megérthetni másokkal, hogy hogyan is van itt Isten közöttünk. Úgy, ahogy Jézus ott volt a vámszedőkkel az asztal mellett, amit észre se vettek a farizeusok, és csak húzták a szájukat, hogy mit keresnek ők ott. És Jézus azt mondja nekik, aztán, hogy akkor menjetek el, és olvashatok a Bibliát tovább még. És amikor megértetitek, akkor visszajöhettek, és akkor talán ti is észreveszitek, hogy Isten hogy akarja helyreállítani ezt a megromlott és megromlott kapcsolatot, hogyan akarja gyógyítani a ti Isten hiány betegségeteket. Bárcsak meghalanánk az ő szavát, bárcsak tanulnánk tőle, így olvasni az igét, hogy az ne csak egy betű maradjon, hanem a vele való találkozásnak drága alkalma legyen. Amen.